8 óra 13 perc a telefonon, a túlsó végén pedig Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője. Jó reggelt kívánok! Köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Hát ugye mi pihentünk itt 4 napig, a világ azonban nem nagyon pihent. Még az ünnepek előtt ugye sokan attól tartottak, hogy na, mi lesz, ha Budapestre jönnek az elnökök, Donald Trump és Vladimir Putin, na de a diplomaták meg persze annak örültek, hogy ez mégiscsak egy nagyon komoly lehetőség lehet. Hát most úgy tűnik, hogy ez egyelőre nem valósul meg, és elmarad. Egyáltalán lesznek, most csak csúsznak ezek a tárgyalások, vagy egy időre mondjunk le róluk. Jó reggelt!
Jó reggelt! Egy időre mondjunk le róla, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy távol állnak az álláspontok. De mindenképpen lesz megegyezés egy nap, tehát ezt a háborút nem lehet az örök kivalóságig folytatni, és az nagyon valószínű, hogy lesz Budapesten egy találkozó a két elnök között.
Na most a két elnök között ugye úgy lenne helyes mondanunk, hogy a három elnök között, mert önmagában, ha Donald Trump és Putin akármiről is megegyezik, az nincs Ukrajna nélkül. Láttunk már ilyet egyébként a világtörténelemben, hogy a felek úgy egyeznek meg valaki feje fölött, hogy ő nincs ott, de annak sose volt jó vége.
Hát nyilván kell majd egy olyan találkozó is, ahol Zelenszkij is ott van. Tehát ez egyértelmű, hogy Ukrajnát nem lehet kihagyni ebből, de az is egyértelmű, hogy a megállapodás főbelemei azok nem csak Ukrajnáról szólnak egyrészt, tehát itt nem csak Ukrajnáról szól az egész történet, hanem az amerikai-orosz viszonyról. Másrészt pedig azért Ukrajna lehetőségei korlátozottak lesznek a tárgyalásokon, hogy az ő álláspontjából mi kerül be, hiszen egyre rosszabb Ukrajna helyzet, és a katonai események nagyban meghatározzák azt, hogy a tárgyalóasztalnál mit lehet elérni.
Na most Oroszország nincsen hasonló a rossz helyzetbe. Ugye egyrészt India ugye leállította a kőolajvásárlást, és India azért nem kis vásárlója az orosz kőolajnak. Nyilván nem legfőbb, de azért jelentős. A másik, hogy Oroszországban legalábbis a múlt héten Vig Zoltán, egykori külpolitikai tudósító kollégám arról beszélt, hogy Moszkvában üzemanyaghiány van, amit megerősít egy kicsit az is, hogy Szerbiában is hasonló a helyzet, és ugye Szerbia és Oroszország kapcsolata alapvetően jó, tehát lehet, hogy most ők sem nagyon tudnak rajtuk segíteni. Szóval, hogyha így nézzük, akkor mi a helyzet?
Hát a szerb esemény, hogy ott is üzemanyag probléma van, az azért a százhalombattai eseménnyel is lehet kapcsolatban, hiszen a Szerbiát érinti a legnegatívabban, hiszen innen megy csomó feldolgozott olajtermék Szerbiába. Nyilván az oroszokat negatívan érintik az amerikai intézkedések, de eddig mindig kimozogták az összes ilyet. Tehát azért azt látni kell, hogy csökkent az orosz bevétel, az olajból és a gázból is jelentősen csökkent, de még mindig nagyon komoly. Tehát hogyha Kínát nem tudják az amerikaiak ebből az egyenletből kivenni, az oroszoknak lesz egy nagy vásárlója, de úgy tűnik, hogy Törökországot sem vették ki. Ugye Kína az első, India a második, Törökország a harmadik. Nagy kérdés egyébként, hogy Indiánál is ez egy 100%-os csökkentés lesz-e, de India mindenképpen jelentős szereplő. Tehát, illetve van egy másik faktor, azt ne felejtsük el, hogy amikor szűkül a piac, tehát nem tud annyi orosz termék kikerülni a világpiacra, akkor emelkedik az ár. Tehát volt már egy 6%-os áremelkedés az olajárba, ergo lehet, hogy az oroszok kevesebb olajat adnak el, vagy kevesebb gázt adtak el az utóbbi években, de többért. Tehát ugye nem minden intézkedésnek van egy ellenhatása. Nincs olyan, hogy annak ne legyen egy negatív ellenhatása, és a negatív ellenhatás itt az olajáremelkedés. Tehát az valószínűtlen, hogy ez önmagában meg tudna az oroszokat folytani, de kellemetlenséget okoz nekik, ez nem kétséges.
Igen, mert ugye az egy dolog, hogy kevesebb a bevétel, de nem lehet mindent kizárólag a háborúra költeni, már pedig azért Oroszországban egyre legalábbis bizonyos hírek szerint azért az elégedetlenség is kezd nőni, hiszen túl sok pénz megy a háborúra el, miközben lenne nyilván ott is más feladat.
Hát ezért fog előbb-utóbb lezárulni ez a háború. Az oroszok nem tudnak elmenni a végtelenség, nem tudnak elmenni, ameddig akartak, mert a gazdasági lehetőségeik korlátozottak, de egyébként a katonai lehetőségeik sincsenek meg egész Ukrajna elfoglalására. De ezért mondom azt, hogy előbb-utóbb lesz megegyezés. Az a kérdés, hogy addig még hány ember hal meg. Tehát a végét már tudjuk, valószínűleg a Donbass vagy nagyobb itt fele elveszik, Ukrajna számára meghal még nagyon sok ember, csak nem tudjuk ugye az időpontot, hogy mikor zárul le, de ez, hogy ez lesz az eredmény, ez igen valószínű forgatókönyv.
Jó, de itt a mindenkit az érdekel, hogy mikor. Tehát, hogy meddig lehet ezt még húzni, illetve, hogy mondjuk azért a nagyhatalmak, például Donald Trump türelme is meddig fogy, mert jó, hogy vannak tárgyalások, meg nagyon, ugye, amikor fogalmaznak a diplomáciában, hogy nagyon hasznosak voltak, meg hogy előre mutatóak ezeknek, mindig van egy olyan üzenet, hogy igazából nem egyeztünk meg semmiről, beszéltünk, igyekeztünk, de nem sikerült semmi.
Nem látunk bele abba, hogy mi történt Alaszkába, meg azért nem kötik az orrunkra még a telefonbeszélgetések teljes tartalmát sem, tehát ritkaság, hogy egy ilyen nyilvánosságra kerül. Nem tudjuk, hogy miben egyeztek meg, és miben nem. Nem csak Ukrajnáról szól a történet, ezt nagyon fontos látni. Azért sok minden másra is szól. Az Egyesült Államoknak Kína a fontos. Mit adhat Oroszország ebben a tekintetben? Mit adhat Oroszország máshol? Akár a Közel-Keleten. Tehát itt sok mindenről alkudoznak. Lehet, hogy egyes dolgokból van megállapodás, lehet, hogy éppen Ukrajnában nincs. Nagyon úgy tűnt, hogy az amerikaiak is haboznak egy ideig, hogy mi legyen a Donbasszal. Most Donald Trump beleállt abba, hogy a fagyasztás a jelen frontvonalon legyen. De lehet, hogy 3 hónap múlva már olyan lesz a helyzet, hogy a Donbass nagyobbik fele az oroszok kezébe kerül. Nem tudjuk, nem valószínű, de kizárni sem lehet.
Hát ha már szóba került Kína, mint birodalom, ő szépen csendben áll és vár szerintem, vagy legalábbis könnyen el tudom képzelni, őt semmi nem köti kötelezettségben, sem Moszkvához, sem Washingtonhoz.
Hát Moszkvával van egyre mélyülő együttműködése. Ugye az orosz kereskedelemnek, exportnak a nagy részét átvette Kína.
Hát inkább azt gondolnám, az üzleti szempontból érdekes nekik, tehát hogy Peking persze, hogy praktikus, ő üzletel bárkivel, nem?
Nem csak üzleti szempontból, stratégiai szempontból is, mert a kínai olaj importot mondjuk az övölből meg tudják az amerikaiak akadályozni egy konfliktus esetén, azért jóval nehezebb ezt Oroszországból megakadályozni, de más ásványkincsekre is vonatkozik ez, hogy a földgáz is egyre jelentősebb lesz, hogy épül a Szibéria ereje 2. Tehát itt van egy gazdasági, de van egy stratégiai együttműködés is a két ország között, illetve Kínának az is, hogy nem csak az orosz haderőt amortizáljuk mi le, ahogy mondjuk, nyugati fegyverzettel és ukrán vérrel, de a nyugati fegyverzet is amortizálódik Ukrajnában. Az a nyugati rakéta, az a nyugati harckocsi, ami Ukrajnában megsemmisül, az biztos, hogy nem fog Kínával szembenézni. Tehát azért ennek a nagy képnek ez is része.
Ugyanakkor, ha már így nézzük, hogy egy kicsit szóba került ez a fegyvergyártás, mint olyan, hát na, ha valakiknek nem érdekük, akkor viszont a fegyvergyártó cégek, azok viszont világszerte mindenütt köszönik, szépen jól vannak.
Ha megnézzük a részvényárfolyamokat, akár a Rheinmetallét, akár a nagyobb amerikai cégekét, az egekben vannak. Tehát nyilván nekik sem érdekük ez, az orosz fegyvergyártóknak sem érdeke ez, de nem hiszem, hogy a fegyvergyártók fogják ezt eldönteni. Amire ön célzott, tehát az orosz gazdaság nehézségei az egy komoly tényező, a másik komoly tényező pedig tényleg az, hogy Ukrajna meddig bírja a Donbasz tartani. Ez szerintem fontosabb, mint a fegyvergyártók érdekei.
Ez nyilvánvaló jövőre, vagy akár ez pár év múlva is lehet, hogy már hogy vége lesz ennek. Tehát, hogy kitarthat-e még évekig ez a helyzet, vagy azért egy záros határidő is, mondjuk ezt nevezzük most 2026 végéig, valahogy ez megszűnik. Mit gondol?
Én nem, ugye nagyon nehéz jósolni, de én úgy érzem, hogy ez 2026 lesz, mert az ugye egyik fél se bírja már jól, de az ukránok rosszabbul bírják, meg kell majd egyezni, és az oroszok kaphatnak cserébe olyan engedményeket, amelyek számukra fontosak. Tehát úgy érzem, hogy 2026-ban az oroszok fájdalma már elég nagy lesz, ugye gazdaságilag, de ugyanakkor a siker is már elég lesz ahhoz, ha a Donbasz beveszik, hogy otthon eladja győzelemnek ezt Vlagyimir Putyin. Tehát szerintem ez 2026-ban ez az egyensúly beáll, amikor már nagyon folyna tovább folytatni, de már elértünk annyi sikert, hogy az otthoni közvélemény a saját nacionalistái számára, mert nem légüres térben van Vlagyimir Putyin sem, tehát ez győzelemként el kell adnia, mert elegendő lesz az eredmény. Tehát ez 26. Zelenszky beszél akár még 2-3 éves háborúról, mondják azt, hogy Ukrajna tovább bírja, megfordíthatja, néhány ilyen elemző még mindig van, de ez rendkívül valószínűtlen, tehát én 2026-ot tartom valószínű forgatókönyvnek, hogy a háború befagy.
Nagyon szépen köszönöm. Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét hallották. Zene, egy kis kultúra, közlekedőn, fél kilenckor friss hírekkel.